Mindig azokat az eseményeket raktározzuk el legmélyebben az emlékezetünkben, amelyek érzelmileg megérintettek bennünket. Az addiktív ingerek pedig általában erőteljes érzelmi állapotot váltanak ki. Ennek következtében az addikciós tevékenységek, például egy feles megivása, kokain felszippantása, egy nagy tét megjátszása kiemelt emléknyomokként rögzülnek. Az ezerarcú függőség. Dr. Kapitány Fövény Máté, klinikai szakpszichológus, több mint 10 éve foglalkozik szenvedélybetegekkel, és olyan könyvet írt, amely egy-egy életkori szakaszt és az azokhoz köthető kockázati tényezőket járja körül. A kötődési problémákat, a trauma hatásait, az identitás kríziseit és az emlékezet szerepét társfüggő, alkohol és drogfüggő, szerencsejáték, szex, internet és videójáték függő páciensek történetei révén ismerteti meg az olvasóival. Hogy miért így? Arról kérdezem először.
Azt gondolom, hogy ez elsősorban a megértését segíti a függőségnek a kialakulásának, hogy milyen elakadások vezetnek ahhoz, hogy bizonyos típusú szenvedélybetegségek kifejlődjenek. Annyiban újszerű, azt hiszem, hogy nemzetközi szinten sincs ilyen könyv, ami így szemlélni a kérdést, tehát ilyen életszakasz vagy periódusos szinten. De leginkább talán ez állt a szándékomba, hogy a megértést tudjam segíteni. Hogy például a gyerekkorban, hogyha valakinek kötődési problémái vannak, abból, hogy lesz később addikció, ha serdülőként identitáskrízist él meg, abból, hogy lesz egyfajta pótlék a szenvedélybetegség, vagy hogy a felnőtt korban, vagy akár középkorban az embernek van egy elakadása, akár egy életközépi krízise, azt, hogy próbálja meg feloldani addikciókkal, és így tovább. Illetve ami még szintén talán egyedi téma, ez pedig az időskori szenvedélybetegség. A könyv ugyanis azzal is foglalkozik, hogy alakulhat ki akár 60-70 éves korban is valamiféle addikció.
Abban például az az egészen megdöbbentő, hogy tulajdonképpen egy korábbi helyzetet próbál visszaállítani. Ugye a férje elvesztése után a 70 év fölötti hölgy inni kezd, és alkoholista volt a férj, tehát hogy rengeteg olyan kötődési pontja van, ami már ismerős neki az előző életéből.
És egyébként a különböző terápiás eseteinkben gyakran látjuk, hogy van egyfajta párkapcsolat, ami nem feltétlenül nagyon jól működik, és pont azokat a negatív vonásokat, amit mondjuk a feleség nem szeretett a férjbe, a férj halála után azokkal azonosul, és azokat viszi tovább, mint hogyha így vinné tovább magát a férjet is maga mellett. Tehát gyakorlatilag elsővé teszi az által egyébként nem szeretett tulajdonságokat. Ebben az esetben ugye az alkoholfüggőséget, az alkoholizmust.
Ez összefügg egyébként azzal, amit az emlékekről ír, hogy ha a fölfokozott érzés kapcsolódik egy emlékhez, sokkal inkább megmarad.
Az érzelem színezetétől függetlenül, akár pozitív vagy negatív, az emlék sokkal inkább tárolódik, vagy sokkal könnyebben előhívható, hogyha valami intenzív érzelmi színezetet kap. És mondom, az lehet egy trauma is, negatív értelemben, vagy lehet egy nagyon jó pozitív krízis, vagy pozitív trauma, mondhatjuk így is, egy nagyon pozitív élmény. Ebben az esetben nyilván ez a negatív élmények sora, amikor az ember látja, hogy az élettársa hogyan csúszik le, vagy hogyan csúszik bele egy alkoholfüggőségbe.
Egyébként erről beszélni még egy kicsit az emlékek és a szenvedélybetegség kialakulása kapcsolatáról, vagy erről a működési mechanizmusról, mert ez egészen megdöbbentő.
Igen, tehát ugye ennek az alapja eleve egy ilyen figyelmi szelekciós hatás, ami azt jelenti, hogy bizonyos ingerekre, amik kötődnek a függőségekhez, a szenvedélybetegségre hajlamosabb emberek, azok máshogy reagálnak, idegrendszeri szinten is máshogy reagálnak, más agyi aktivitást mutatnak. A könyv is foglalkozik ilyen jellegű példákkal, de hogyha mondjuk egy szerencsejáték függő megy az utcán, és meglátja a kaszinó feliratot, ami egy egészséges ember számára egy semmi, egy közömbös inger, hiszen csak egy pár betűből álló szöveg, a számára rengeteg élményt, emléket már is bemozdít, vagy előhív, azt a szenvedélyt, azt az örömöt, azt az izgalmat, vagy bármit, amit a játék jelent számára, és így összekapcsolódik maga a kaszinó felirata ezzel az emlékkel. Tehát, hogyha ő megy az utcán, és meglátja a kaszinó feliratot, már attól sóvárogni kezd. Vagy ugyanígy az alkohol függő, hogyha meglátja mondjuk a sörös reklámnak a képét, elég egy képet észrevennie, az kapásból be fog hozni olyan emlékeket, amire ő sokkal intenzívebb idegrendszeri aktivitás mutat. És ez van a sóvárgás hátterében is, tehát hogy akkor ő sokkal nagyobb érzelmi hőfokkal fog reagálni egy-egy ilyen ingerre. És azt is tudjuk, hogy igazából a mindennapi életünk tele van ilyen környezeti ingerekkel, tehát hogy igazából nem nagyon lehet úgy kilépni az utcán, hogy az ember ne árasszák el az addiktív ingerek.
Az egyik legmeghökkentőbb dolog egy laikus számára a könyvében, amikor például arról ír, hogy egy gyerek, akinek a szexualitása nem megfelelően fejlődött, mert az édesanyja nem úgy élt otthon, sok ilyen aktust látott, és aztán szexfüggő lesz. Tehát, hogy miért arra függ rá, amihez neki nagyon sok rossz élménye fűződik.
Igen, ez egy paradoxatás, de ez másfajta emberi viselkedésekre is igaz, bármilyen negatív emberi viselkedésre, vagy nem kívánt emberi viselkedésre, hogy amit otthon vagy a szűkebb környezetünkben mindaként megkapunk, azok azért nagyon mélyen tudnak a szokásrendszerünkbe belekódolódni gyakorlatilag, és nem feltétlenül tudatosan hívjuk elő őket. Tehát, hogyha mondjuk engem bántalmaztak, vertek, és így nőttem fel, akkor én lehet, hogy a tudat szintjén ezt máshogy akarom csinálni, de mégis azokban a stressz helyzetekben, amikor mondjuk sír a gyerek, vagy nem fogad szót a gyerek, akkor ezek az ösztönösen belém ivódott minták fognak előni, és én is oda csapok egyet. És ugyanígy az igaz az alkoholizmusra, a bármilyen drog vagy szexfüggőségre, hogy ezek az örökölt vagy tanult minták nagyon mélyen gyökereznek, és ezért nagyon nehéz őket átkódolni, átprogramozni.
Fontos kérdés a könyvben, hogy örökölhető-e a szenvedélybetegség?
Részben genetikailag öröklődik, részben tanult elemekből áll, és igazából nem maga az, hogy valaki alkoholista, vagy szerencsejátékfüggő, vagy online játékfüggő, ez nem ez az, ami öröklődik, hiszen nincsen ilyen génünk, egyetlen gén, ami azt mondja, hogy videójátékfüggőség gén. De vannak olyan tulajdonságok, mint az impulzivitás, a hirtelen gyors döntések meghozatala, a türelmetlenség, a szorongásra való hajlam, vagy a depresszióra való hajlam, ezek viszont genetikailag meghatározott jegyek, és ezek megnövelik a valószínűséget, hogy valaki erre, tehát ezekre az alap problémákra függőséggel reagáljon, vagy függőséggel válaszoljon. Egyébként a terápiában is úgy szoktuk értelmezni a szerhasználatot, vagy bármilyen függőséget, hogy ez egy tünet, és igazából nekünk nem feltétlenül a tünetet kell kezelnünk, hanem a hátterében az okokat. És az ok az tényleg lehet családon belüli erőszak, bántalmazás, trauma, lehet kötődési probléma. Tehát gyakorlatilag ez a könyv, ez az okokkal foglalkozik, és talán ez, ami igazán fontos benne, hogy feltárja az okait a függőségeknek.
Említette a videójáték függőséget, ugye van itt egy fiatalember, nagyon érdekes volt ebben, hogy a motiváció hiányzik az ő életéből, miközben a játék maga folyamatosan motiválja őt. Szóval, hogy válik el ez a két világ?
Ráadásul ez a kliens, akit bemutatok, itt ő egy figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral, vagyis ADHD-val diagnosztizált fiatal srác. Azt tudni kell, hogy az ADHD-nek meg a függőségeknek van egy közös agyi idegrendszeri háttere, ez a jutalomhiányos tünet, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő a belső agyi jutalmazás, vagyis ez a dopamin nevű anyag, ami valamilyen szinten az örömérzetért felel, az alul működik, vagy ennek a rendszere alul működik. Mind az ADHD-sok, mind egyébként a függőségre hajlamos emberek agyába. Tehát ilyen szempontból az, hogy ő videójátékozik, az számára egy ilyen öngyógyítási kísérlet, hogy megnövelje ezt a belső jutalmazást, tehát hogy optimális szintre emelje. És éppen ezért, hogyha én elveszem tőle a videójátékot, akkor megint ki fog alakulni benne egy ürességérzet, mert nincs meg az a, hogy mondjam, az optimális agyi belső jutalmazó rendszer nem működik megfelelően. Úgyhogy itt a terápiában ez mindig szoktuk hangoztatni, de nagyon fontos, hogyha elveszünk valamit a kliens-től, magát az addikciót, akkor valami hasonlót kell neki adni, ami szintén tudja euforizálni, vagy amiben szintén tud kapaszkodni. És itt, amit ugye szintén ön behozott, és nagyon fontos, ez a motiváció kérdése, az nem csak erre a videójáték függő srácra igaz, hanem gyakorlatilag minden szenvedélybetegre, hogy a motivációjuk az valahol tényleg elvész, hogy más csináljanak, és egyre inkább csak és kizárólag az addiktív magatartásra koncentrálódik.
Azok az esetek egyébként, amelyeket leír a könyvben, ezek mennyire tipikusak, vagy akár a környezet, a család, ahogyan ők a szenvedélybetegekhez állnak, azok mennyire tipikusak?
Ezek visszatérő tapasztalatok, tehát hogy azt gondolom, ezek mondjuk ezt tényleg prototipikus példák, amit nagyon sokszor látunk így, nem csak én, hanem kollégáim is a addiktológiai ellátásban, hogy nagyon sokszor pont ugyanolyan, vagy nagyon hasonló családi elakadások vannak, családdinamikák, nagyon hasonló a családon belüli erőviszonyoknak a felborulása, vagy magának a használatnak, vagy az addikciónak a funkciója, hogy annak van egyfajta ilyen furcsa, családot összetapasztó terepe, és éppen ezért a család sokszor nem is motivált arra, hogy változtasson, mert fél, hogyha megszűnik az addikció, akkor az egész család is szétesik vele együtt, mert ez volt az, ami összetapasztotta ez a probléma. De hogy éppen ezért fontos például a pár és családterápiát is elkezdeni az egyéni mellett. Vagy ugyanígy majdhogy nem törvényszerű, hogy mi elsősorban a drogambulanciánkon ópiát függő betegeket kezelünk, hogy szinte mondhatnám azt, hogy minden harmadik ópiát függő férfiakat és nőket is beleértve valamiféle traumát megtapasztalt élete során. Tehát ez a gyerekkori visszaélés, bántalmazás, szexuális abúzus, sajnos ez is visszatérő tapasztalatunk, hogy ez függőséghez vezet. És így tovább, tehát ezek nem egyszeri eseteknek a behozatala, hanem igyekeztem olyan példákat mondani, amik tényleg visszatérő problémák.
Az is tipikus, hogy társfüggő az, aki alkoholistát választásul újra és újra, mert itt ugye megjelenik egy fiatal nő, és nem véletlenül kerülő terápiára.
Ez olyannyira tipikus, hogy magát a társfüggőség fogalmát azt először alkoholfüggő férfiak feleségénél írták le. Itt kezdődött az ezzel való foglalkozás, hogy felismerték azt anonim alkoholista gyűléseken, hogy az alkoholista férfiak feleségei valahogy rendre ilyen típusú férfiakat választanak, akik ha nem is isznak feltétlenül, de valamilyen szinten deviánsok, és nem feltétlenül működik jól a kapcsolat. Igen, tehát a társfüggőség, azt úgy szokták mondani, hogy függőség a függőtől.
De mert akkor milyen pozícióba kerül egy nő? Vagy mit gondolhat magáról? Mert ez is nagyon érdekes, hogy igen, nem csak a szenvedélybeteg önképe milyen, hanem a szenvedélybeteg körül élők
pontosan
önképe milyen.
Pontosan hozzátartozó kérdése. Ez egy nagyon fontos téma, hozzátartozóknak a függősége, mert hogy nagyon sok hozzátartozó úgy kíséri el, vagy úgy küldi el hozzánk a beteget idézőjelben, vagy hát akár mondhatjuk úgy, hogy tényleg ő a beteg, hogy nincs betegség belátásuk a hozzátartozóknak, és azt mondják, hogy én nem drogozok, én nem iszom, csak a másikkal van a probléma. Miközben pontosan látjuk, hogy neki is lehet valamiféle elakadása vagy addikciója.
Fontos kérdés a könyvben, hogyan ne neveljünk szenvedélybeteget. Vannak ilyen biztos pontok, mi az, amit ne kövessünk el?
Igen, ami majdnem minden, de mondhatnám az általánosságban is, hogy gyakorlatilag a legtöbb szenvedélybetegnél megfigyelhető, hogy nincsenek az én határok elkülönülve, tehát az ő meg a családja én határai nagyon egybe mosódnak, vagyis a szülők is elsősorban egyébként férfi szenvedélybetegnél az édesanyja szokott ez lenni, nem tudja elengedni őt, és nem tudja azt a biztonságos hátteret biztosítani, hogy érzelmileg le is tudjon válni. Tehát itt szokott lenni egy ilyen szimbiotikus, nagyon fura, kaotikus, összemosódott családi kapcsolatok halmaza, amire gyakorlatilag a tünet az, hogy ez az illető XY szerhasználóvá válik. De gyakorlatilag ő a maga viselkedésével az egész családnak a problémáját hordozza, vagy azt mutatja szimbolikusan. Erre szokta azt mondani a családterápia, hogy ő a tünethordozó, vagy az index páciens, aki az egész rendszernek a problémáit bemutatja. Tehát visszatérve a kérdésre, nagyon ártó tud lenni, hogyha nem támogatjuk a tizenévesnek az önállósodási kísérleteit, tehát itt kell egyfajta bizalmat megszavazni, hogy igen, ő egy különálló entitást próbál már lenni. Nagyon problémás tud lenni az érzelmi zsarolás, amire nagyon nehéz tettekkel felelni, és ez is visszatérő ezekből a családoknál. Illetve, hogyha a gyerek azt látja, hogy az ő szerhasználata például funkciót tölt be, de például a szülő kapcsolata megromlott, és a gyerek az, aki a saját szerhasználatával önmagára irányítja a figyelmet, és gyakorlatilag fenntart így egy egyensúlyt, az megint csak problémás a felépülés szempontjából.
Melyek a jövő függőségei? Miért gondolt, hogy ezzel fontos foglalkozni? Nagyon más, mint mondjuk az elmúlt 10 esztendő függőségei?
Igen, ez a lezáró fejezet a könyvben. Azért tartottam ezt fontosnak, hogy egyrészt lássuk, hogy ami a köztudatban már nagyon benne van, a különböző szerhasználati addikciók, tehát akár az alkohol, gyógyszer, drog, emellett számos olyan új viselkedési függőség van, ami viszont rohanvás terjed. Még a szerhasználati zavaroknak az előfordulási gyakorisága azért valamelyest stagnál. Nem látunk benne akkora nagy kiugró változásokat, addig pont ezeknek az online addikcióknak, mint az okostelefon használat, a videójáték függőség, internet függőség, ezeknek viszont az előfordulása rohanvás növekszik. Úgyhogy egyrészt ez volt a célom, hogy erre felhívom a figyelmet, hogy igazából egyre inkább ezek válnak problémás addikcióvá. Főleg úgy, hogy ugye kialakult egy olyan viszonyrendszer az infokommunikációs társadalmakban, hogy egyre inkább elkülönülten távkommunikációt folytatunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag valós társas kapcsolatok helyett ilyen online kapcsolatok alakulnak ki, aminek egyébként vannak előnyei is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ennek csak hátrányai vannak, de egyértelműen az online addikciók felé tereli ez is a világot.
Igen, de azt érzem a könyvéből, mintha lenne egy ilyen hasadás az emberekben is, egy kitalált én, egy kép magamról, hogyan szeretnék élni, milyennek szeretnék látszani, és amilyen valójában vagyok, ami kevéssé elviselhető.
Így van, ezzel a kérdéssel egyébként már évtizedek óta foglalkoznak, tehát például a Lesznek a nagyon híres könyve, a nácizmussal foglalkozó könyve, az Önimádat társadalma címmel. Az már erre hívta fel a figyelmet, hogy az emberek egyre inkább kifelé élnek, kifelé mutatnak valamilyen képet magukról, és ez a közösségi médiával csak fokozódott. Tehát ha belegondolunk, hogy hogyan működik a közösségi média profil, amit az ember naponta gondol gyakorlatilag, vagy naponta formál, az semmi másról nem szól, mint a narcizmusról. És ez tényleg egy narcisztikus kultúra, amiben élünk, ami nem feltétlenül tesz jót így az elmélyülésnek, vagy a mélyebb emberi kapcsolatoknak.
De ez is lehet egy függőség?
Abszolút. Én ezt a könyvben úgy fogalmaztam meg, hogy elkezdtünk önmagunktól függni, önmagunk követőjévé válni, mert valójában tényleg az történik, mint hogy a tamagocsivá faragtunk volna magunkat, hogy ugyanúgy napi szinten kényszeresen feltöltögetek fotókat, megnézem, hogy hányan lájkolták azt a virtuális képet, amit önmagamról kialakítottam. Tehát ez nem én vagyok, hanem ez egy kép, egy reprezentációm csak, egy online reprezentációm, de kényszeresen ápolgatjuk ezt az online képet magunkról.
Olyan sokat gondolkodom rajta, hogy ma, amikor mindenre lehetőségünk van, nincsenek olyan kötöttségek, mint az előző generációnál, hogy miért van most ez a beszorítottságérzés, hogy virtuálisan kell kialakítanom, vagy kalandokat megélnem.
Szerintem pont ez a kettős megélés az, ami problémát okoz, hogy tényleg azt sugallja a világ, hogy bármit megtehet, de valójában ez nem igaz. Tehát az embernek mindig is voltak korlátjai abban, hogy meddig is tud elmenni, vagy mit tud csinálni, és pont ezt éli meg nagyon sok ember, hogy azt kellene megélnem, mert ezt üzenik a reklámok, a különböző hirdetések, hogy bármit megtehetek, gyakorlatilag hatalmam az végtelen, de ugyanakkor mindig szembesülünk a saját korlátainkkal, és ez egy nagyon nagy ambivalencia, vagy egy erős feszültségérzetet teremt.
Hogyan segít a könyvével tetten érni az olvasónak a saját függőségét, ha van? Ugye vannak tesztek a könyvben?
Azt jó, hogy említette, a könyvnek a végén ebben a függelébe vannak gyakorlatilag az összes létező szenvedélybetegségre szűrő tesztek, amit az olvasó ki tud tölteni, és akkor meg tudja nézni, hogy neki kockázati szinten van-e, vagy magas kockázatú-e az adott addikciója. Illetve, mivel minden fejezet gyakorlatilag olyan elakadásokkal, meg olyan történésekkel foglalkozik, ami mindenkinek az életében megjelenik, még hogyha nem is lesz később szenvedélybeteg, ezért azt gondolom, hogy ott nagyon sok felismerésre ad lehetőséget. Az, hogy gyerekkorában neki van hasonló problémája, volt, hogy problémát élt meg, az, hogy kamaszként igen, ő is küzdött azzal, hogy milyen identitást alakítson ki, az, hogy eljutott életközében odáig, hogy úgy érzi, hogy már nincs tovább, hogy hova menjek tovább, ez az életközépi krízis, vagy az, hogy időskorában elfogadni azt, hogy gyakorlatilag most már vissza kell tekintenem a múltba, és valahogy integrálnom azt, amit megértem, és hogy mit hoz még nekem a jövő, ezek szerintem alapvető emberi kérdések, függetlenül a szenvedélybetegségtől.
Nagyon szeretem azt a mondatot, amiben leírja, hogy tulajdonképpen az, hogy élünk, az maga egy függés. Minden, amit szívesen csinálunk, vagy minden, amivel kapcsolatba kerülünk, attól tudunk függeni. Hol van a határ? Tehát a kontroll, a kérdés, vagy az önismeret, vagy mi?
Aha. Igen, tehát pont ez talán a lényege is a könyvnek, hogy ön is mondja, szinte bármitől tudunk függeni. De ez nem jelenti azt, hogy az életet ne kéne élni. Tehát, hogy én nem látom helyesnek, vannak ilyen irányzatok, amik teljes ilyen aszketikus lemondást írnak elő a felépülő függőknek, hogy aztán semmit ne csinálhasson. De én ezt például nem látom egy helyes vagy olyan jó útnak. Tehát itt valahogy az embernek azt kell megtanulnia a felépülés során, vagy akár így a felismerés során, hogy tudja élvezni az életet, de legyen több alternatívája, tehát ne legyen egyetlen dolog, amit ő egyetlen mankónak érez, hanem legalább legyen 5-6, csak is példát mondok, legyen néhány olyan szenvedélye, inkább így mondom, amire tud kapaszkodni, vagy amire tud támaszkodni. Ha ez leszűkül egyetlen egyre, már pedig a függőségnek ez a lényege, hogy leszűkül az emberi viselkedés egyetlen egy tevékenységre, vagy mondjuk egy-kettőre. Ott kezdődik az, hogy akkor viszont már kontrollvesztés van, megvonási tünetek vannak, már nem tud másra koncentrálni, és így tovább. Tehát, hogy gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy ha sok alternatívám van, és váltogatom ezeket, akkor megelőzhetem azt, hogy ne alakuljon ki kényszeresség. Ne felejtsük el, hogy van azért itt a háttérben bizonyos szempontból genetikai meghatározottság, vagy inkább neurobiológiai meghatározottság. Tehát vannak emberek, akiknek születéstől kezdve azért nagyobb hajlama van kórosan viszonyulni dolgokhoz. Tehát ez kár letagadni, ez így van, de erre nem lehet azt mondani, hogy ez egy indok arra, hogy akkor ne is próbálkozzam. Tehát ezt semmiképp sem szabad takarózásként használni, hogy az apám mondjuk alkoholista volt, akkor nem tehetek semmit, én is az leszek. Ez nem így néz ki. Tehát az ember nagyon is tud tenni ellene, csak fel kell ismerni, hogy például nekem úgy, hogy van a családban több függő, nagyobb esélyem van rá, hogy én magam is az legyek. Azt gondolom, úgy érdemes hozzáállni, hogy az ember ne stigmatizálva gondoljon a függőségekre, hanem merjen beszélni róla, és ha önmagán érzi, hogy van valamiféle hajlam a függőségre, akkor ezt legyen nyitottá a környezete számára is. Tehát, hogy ne egy ilyen lappangó titok legyen ez, mert ez általában így szokott kinézni, hogy titkolózásból indul, aztán szépen lassan addig fajul a dolog, amikor már nagyon nehéz érdemben segíteni.
Hát meg nagyon rossz az a pozíció, hogyha valaki magáról is tudja, hogy ő a fekete bárány a családban.
Így van, és talán lehet, hogy sokat várok ettől a könyvtől, de ha már a családtag is kicsit úgy tekint önmagára, hogy neki is lehet ebbe szerepe, meg felelősség, vagy akár a társfüggőség kapcsán saját addikciója is, akkor már is nem egyedül kell megküzdeni az érintetnek, hanem egy olyan összefogás alakulhat ki, hogy többen rendszer szinten kezelik a problémát.
Ezerarcú függőség, felismerés és felépülés. Dr. Kapitány Fővény Máté kötetét, ami szerintem alapmű, a HVG könyvek kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, a könyvben utazomban ma két erős könyvről beszéltünk, mindkettő olyan nézőpontokat hozott a saját témájáról, ami miatt mindenképpen érdemes elolvasni őket. Az Auschwitz végállomás című könyv egy a haláltáborban írt napló, az ezerarcú függőség pedig, ahogyan most hallhatták, a kockázatok, a függőséget okozó tényezők életkoronkénti bemutatása.
Ha újra hallgatnák ezeket az interjúkat, akkor a SoundCloudon, később a Spotify-on is megtehetik, de ha csatlakoznak hozzám a Facebookon, én mindig felteszem oda az adás linkjeit, azokat rövidesen megtalálják ott. További kellemes rádiózást kívánok!